Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk reménység vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 14. fejezet 7. versétől a 12. versig a következőképpen. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért vetett meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nem olyan régen meglátogattam édesanyámnak egy gyermekkori barátnőjét, akivel egészen élete végéig tartotta valamilyen szinten a kapcsolatot. Hát ő is idős, 89 éves, és örömmel mutatta a naplóját. Mondta, hogy nem ír minden nap ebbe a naplóba, de azért, hogyha van valami jelentősebb esemény az életében, akkor azt úgy felírja. Vagy kap esetleg valakitől egy verset, mint ahogyan be volt ragasztva az a vers, amit talán 6 évvel ezelőtt kapott az édesanyámtól, aztán meg az a vers is be volt ragasztva, amit ő erre válaszképpen küldött neki postán. Vagy történik valami a gyermekeivel, valami siker unokáival, valamilyen diploma megszerzése. Valamikor történik valami jelentős esemény, valami örömteli dolog, akkor azt beírja. Hazafelé jövet, és a múlt vasárnapi ige után gondolkodtam ezen a naplóíráson. Ezért mondtam a múlt vasárnap, hogy naplóírással fogom kezdeni majd a prédikációt. Szóval gondolkoztam ezen a naplóíráson. A múlt vasárnapi ige arról szólt, hogy ugye könyvek nyittattak meg a mennyben, amiről hallottuk, hogy nem más, mint az általunk írt napló. Hát igazából nem tudatosan írt napló, hanem amit a cselekedeteinkkel, az életünkkel, a bűneinkkel írunk. És eléggé aggasztó ez a napló, ez a könyv. A vétkünk a mulasztásunk miatt. De óriási reménység az, és tegyük erre a hangsúlyt reménység vasárnapján, hogy megnyittatik egy másik könyv is, az életkönyve, amelyet viszont az Isten ír rólunk. És akkor eszembe jutott, hogy hát a rossz dolgokat, a bűneinket nem szívesen naplózzuk. Olyan emberrel nem találkoztam még, akit meglátogattam volna, és örömmel mondta volna, hogy hát itt van ez a napló, ahova beírom a jelentősebb bűnöket, amiket elkövettem volna az életemben. Igazából azokat a dolgokat nem is naplózzuk, hanem nem is iktatjuk, hanem a papír kosárba iktatnánk, hogyha tudnánk. Inkább törölnénk, hogyha tudnánk. És az életkönyve pont erről szól, hogy az Isten ezt meg tudja tenni. Mert az életkönyvében arról van szó, hogy ezt is megbocsátottam neked, azt is eltöröltem, ez is el van felejtve, vagy ahogyan fogalmaz a Szentírás néhány helyen, hogy amilyen messze van a kelet napnyugattól, olyan messze vetem a bűneidet, vagy a tenger mélyére vetem a bűneidet, tehát amit mi nem tudunk megtenni, és egy életen át szenvedünk amiatt, hogy mit követtünk el. Azt az Isten megteszi. És ez az életkönyve. Ezért élhetünk örökké. És akkor az ember örvendezik, hogy de jó, hogy az Isten ezt megteszi. Hát ahhoz, hogy ez egyre erősebben éljen bennünk, szükségünk van egy nagyon-nagyon egészséges önismeretre. Van egy történet, amelyet talán jól ismerünk többen, Max Lucádónak az Értékes vagy című, hát mesekönyvnek tűnik első pillanatra, de hát ez egy nagyon komoly felnőtteknek szóló tanmese. Szóval Max Lucádó baptista lelkész, amerikai író, a következőket írja, néhány gondolatot hadd olvassak fel ebből a könyvből. Előjáróban csak annyit, hogy Pancinello, hát azok mi vagyunk, és Éli, aki kifaragta Pancinellót, hát ő pedig az Istent jelképezi. Egyébként is nem véletlenül adta ezt a nevet neki, Max Lucádó, hogy Éli, tudjuk arám nyelven, Jézus arámul kiáltott fel a kereszten, hogy Éli, Éli, lammá sabachtáni, mindannyian tudjuk, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Tehát nem véletlenül kapta ezt a nevet Pancinellónak a gazdája, hogy Éli, mert ez azt jelenti, hogy az Isten. Szóval Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjon. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Hát azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted? Hát nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak. És én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan gondolja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont. Újra elgondolkoztam azon, hogy milyen lehetett akkor, amikor még nem tudta az ember megnézni magát a tükörben. Csak mostanában realizálódott bennem, hogy hát nem is olyan régóta láthatja az ember magát a tükörben. Mindig tanítjuk a konfirmandusoknak, hogy hát hit és tudomány összefüggése, és akkor, hogy igazából mennyire kevés a mi tudásunk, meg hát minél többet tud az ember, annál több mindenről tudja, hogy nem tudja. Úgyhogy a tudásnak a felhamozása az nem igazán segít ilyen szempontból. Másik oldalról persze segít, hogy csomó mindent meg tudjunk oldani, és tudjunk segíteni azoknak az embereknek, mondjuk orvostudomány, akiken akár 10-20 éve nem lehetett segíteni. De valójában nagyon keveset tudunk, és akkor ugye ezt Pál apostolnak a mondatával szoktuk kifejezni, hogy tükör által homályosan látunk. Tehát homályos a mi ismeretünk az egész világegyetemről, és ugye miért tükör által? Miért ezt mondja Pál apostol? Mert ugye akkor még nem volt ez a foncsorozott üveg, ez a tükör, amiben tűélesen látjuk az arcunkat, tökéletesen lehet benne borotválkozni, az utolsó, undorító, piszkos foltot is látjuk. És ki tudjuk nyomni az undorító miteszereket. Szóval ez akkor, amikor Pál apostol megfogalmazta ezt a mondatot, nem létezett ez a tükör, hanem fényesen csiszolt fém darabban, vagy nem tudom, lehet, hogy a katonák a kardjuk élében ugye nézték meg az arcukat, és ez nem volt olyan pontos. Ott csak inkább a kontúrok látszódtak. És akkor ezen gondolkoztam, hogy hát akkor igazából nem is találkozott az ember azzal, hogy ő hogy néz ki. Hát honnan tudta, hogy hogy néz ki? Hát onnan, hogy a másik ember mondta, hogy fú, hát neked képzeld el, olyan az orrod. Vagy neked képzeld el, a szemed kék. Hát még azt sem tudták egyébként, hogyha nem mondja meg a másik, hogy milyen a szemszíne. Nagyon érdekes lehetett ez a helyzet, de a belsőnket tekintve továbbra is ez a helyzet, mert ilyen a bensőket megmutató tükör ma sem létezik. Legalábbis nem gyártanak, nem lehet megvásárolni sehol sem. És éppen ezért a bensőnkről alkotott képünk továbbra is homályos. A külsőnkről alkotott kép az már elég tiszta, de a bensőnkről alkotott kép nagyon homályos, sőt, azt mondom, hogy még a külsőnkről alkotott képünk is torzulhat a belső képünk torzsága miatt. Mire gondolok? Biztos hallottunk már, hogy van ez a, hogy egyre többen szenvednek evés zavarokban, és ugye azokat, akik félnek ugye az evéstől, nem tudnak enni, ugye ők a anorexia nervózában szenvednek, és ők nekik például torz a testképük. Mert belenéznek a tükörbe, és akkor is kövérnek érzi magukat, hogyha 10 kilóval könnyebbek, mint a normális, egészséges testsúly. Tehát akkora nagy hatása van a belső képünknek, hogy még a külső testképünket is befolyásolja. A belső gondolat dönt igazából, hogy most hogy látjuk magunkat kívülről, vagy szépnek látjuk magunkat, vagy nem látjuk szépnek. El tudjuk-e fogadni magunkat, vagy nem tudjuk elfogadni a külsőnket. Hát, hogy mennyire igaz az, hogy nem tudták az emberek még, hogy hogyan néznek ki abban az időben. Ugye erről szól mondjuk a Narcissosról szóló görög mitológikus történet. Ugye a Narcissosról nevezték el a narcisztikus személyiséget, amelynek a főbb jellemzői talán úgy nagyjából tudjuk, ugye a narcisztikus személyiség a legfontosabb jellemzője az, hogy felfokozott önértékeléssel rendelkezik, túlértékeli saját magát, és ezzel szemben a kritikával kapcsolatban túlérzékeny. Nagyon vigyázni kell, hogy az ember megfogalmaz egy kritikát vele kapcsolatban, lehet, hogy többet nem látjuk a gyülekezetben akkor, vagy bármilyen közösségben. Nagyon nagy vágya van arra, hogy csodálják, elismerjék őt, és van egy ilyen sajátos jogosultság érzése másoknak a saját személyes céljaira való felhasználására. Tehát fel akarja használni a másik embert ahhoz, hogy elérje a céljait. Ha nem kapja meg ugye a megfelelő mennyiségű elismerést, vagy csodálatot, akkor viszont egy ilyen ürességérzés, értéktelenségérzés uralkodhat el rajta. Azt is észre lehet venni, hogy a narcisztikus személyek egy része nagyon arrogáns, fölényesen viselkedik, fennhordja az orrát, a másikat megveti, de éppen ezzel akarja saját magát felemelni. A másik részük viszont kimondottan megnyerő viselkedéssel rendelkeznek, és emögé rejtik a nagyzásos, másokat lebecsülő fantáziájukat, és ebben az esetben viszont csak nagyon-nagyon hosszú ismeretség után tűnhet fel, hogy hát ő mindig jobban tudta a dolgokat másoknál. Mindig ő mondta meg a tutit. Hajlamosak ugye másoknak a teljesítményét lebecsülni, és esetleg másokat kihasználni. Na, szóval tudjuk, hogy ezt a személyiség típust, hogy hát ez már inkább egy személyiség zavar, ezt a zavart, ezt Narcissosról nevezték el, aki ugye a görög mitológia szerint meglátta az arcképét a vízben, a víztükörben. És túlságosan megtetszett saját magának, saját magába lett szerelmes. Tehát ez a narcisztikus személyiség, a zavar elnevezésének a története. Na most a mai igében pont erről van szó, hogy a gyülekezetben is előfordul ilyen, hogy valaki saját magát mások fölé helyezi, a saját elgondolásaiba lesz úgymond szerelmes, és másokat pedig lebecsül. Ugye ezzel kezdődik az egész 14. fejezet, hogy a hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik. Egyik különnek tartja ezt a napot, mint a másikat. És, tehát vannak bizonyos dolgok, amiben eltérünk, másképpen gyakoroljuk a hitünket. Az egyik fontosnak tart valamit, a másik nem annyira. Az egyik követi ezeket a szokásokat vagy hagyományokat, a másik másféle szokásokat hoz, hagyományokat a gyülekezetbe. Mind a kettőnek helye lehet. Nem olyan fontosak, hogy emiatt a másikat lenézzük. Tehát nem szabad annyira beleszerelmesedni a saját elképzelésünkbe. És nem szabad azt mondani, hogy az egyik így hisz, akkor az nem igazi hívő, nem tért meg. Csak az én hitem az igazi. Mert ezekkel az odamondogatásokkal igazából a narcisztikus ember mindig saját magát akarja a másik fölé emelni. Tehát nagyon szükséges az, hogy egészséges önképpen rendelkezzünk, és hogyan alakul ki az egészséges önkép? Hát úgy, hogyha arra figyelünk, hogy mit mond az Isten. Ugye ezt mondja Éli, hogy ugye vannak, akiknek az a fontosabb, amit mások mondanak róluk. De azt mondja, akik gyógyultak, akiken már kevesebb a folt, vagy nincsen folt, azok azért olyanok, mert nekik az a fontos, amit Éli mond, nem a másik ember. Az a fontos, amit az Isten mond. Hát ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak azok az emberek, akik nem hallják meg azt. Nem tesznek azért, hogy meghallják Isten szavát. Ugye azt nem szokták a közértben hirdetni, vagy nem szokták a rendelőben, ha csak nincs ott egy hívő evangélius testvérünk, aki beszél erről a szintén várakozó, meg szorongással küszködő embertársának. Hát azt leginkább ugye a gyülekezetben halljuk, mit mond az Isten. Ugye erre biztatja Pancsinellót is, Éli, hogy jó, hát nem érted még, nem ez a fontos. Hát hol ígérte az Isten, hogy mi érteni fogjuk a dolgokat? Túlságosan picik vagyunk mi ahhoz. De azt mondja, egyelőre elég az, hogyha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztesselek erre. Jó, hát mi minden héten tudunk eljönni mondjuk kétszer, mert bibliórára is eljöhetünk, meg isteni szünetre is. Talán kezdett neked is jó, hogy emlékeztessen bennünket az Isten, ezért reménység vasárnapja, a reménység vasárnapja, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, hogy milyenek vagyunk mi. Olvastam itt az oltár előtti imádságban egy ilyen érdekes kifejezés, hogy Urunk, ébreszt fel minket kegyelmed világosságával. Hát így gondoltam rá, hogy te jó ég, hogy tényleg mennyi kánaáni megfogalmazás található a liturgiánkban, de nem baj ez. Mit jelent ez, hogy kegyelmed világosságával felébreszteni? Hát ébreszteni nem így szoktunk, nem fényt nyomunk a másik embernek az arcába, meg hogy mit jelent ez, hogy a kegyelmed világosságával? Hát ezt jelenti. Ez a történet. Pancinello felébred. Felébred lelkileg, hogy hát én fontos vagyok ennek az élének, mert ő teremtett, és úgy érzem, hogy ezt komolyan gondolja. Na, amikor elkezdjük érezni, hogy Isten komolyan gondolja, hogy fontosak vagyunk neki, na, az egy lelki ébredés. Szóval, hogy akkor lesz egészséges az önképünk, vagy az én képünk, amikor arra figyelünk, hogy az Isten mit mond, és nem arra, hogy a másik ember mit mond. Ne az hatá... Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, úgy is mondhatnám, meg van lőve az az ember, aki nem tudja, hogy mit mond róla az Isten. Mert az kénytelen lesz a saját belső énjét mindig a másik ember hozzáállásából, vagy megfogalmazásaiból, szavaiból kialakítani. Mint ahogyan 2000 évvel ezelőtt úgy gondolták el az emberek, hogy milyenek, hogy néznek, hogy ki mit mondott róluk. Nyilván volt, amikor összezavarodtak, hogy most akkor szép vagyok, vagy nem vagyok szép. Így vagyunk mi a belső énünkkel is. Egyik ember ezt mondja, a másik ember azt mondja, nagyon fontos, hogy kire hallgatunk. És a legdöntőbb az, hogy halljuk azt, hogy Isten mit mond. Meg van lőve az az ember, aki nem hallja, hogy mit mond Isten róla. A másik pedig az, hogy vannak különböző szempontok. Most a napokban olvastam egy vitát, hát ilyen szokásos politikai kérdésekről, meg nem tudom, ilyen dolgokról vitáztak, lelkészek, nem lelkészek, migráció. És az egyik lelkész mondja, hogy azért ez mennyire veszélyes, lásd, ugye, itt van a lengyel-fehér-orosz határ, mennyi durvaság, mennyi arrogancia, tudjuk, hogy mennyi veszély jött be Európába az elmúlt éveken keresztül. A másik azt mondja, hogy te miért beszélsz? Te hány migránssal találkoztál? Miért te találkoztál? Hát te. És azt mondja, igen, én az elmúlt években, 5-6 éve találkoztam 30 ezer migránssal. És akkor hát ott nagyon elcsodálkoztam, hogy van olyan ember, aki 30 ezer másikat ismer. Van mondjuk a Facebookon egy 2000 ismerősöm, akivel találkoztam eddig életem folyamán, vagy hát egy részükkel. Mennyit ismerek belőle? 10-et, 20-at, 50-et, 100-at? Ha 100-at mondok, akkor szerintem már hazudok. Nem tud az ember megismerni 30 ezer embert 500 év alatt sem. Az igazság az, hogy egyetlen egyet sem tudunk megismerni teljesen. Hogyha azt mondjuk, hogy ismerjük, akkor az felületes ismeret. Hogyha mélyebben ismerjük, akkor meg mindenkiről kiderül, hogy van benne durvaság, van benne bűn. Magyarán rájövünk arra, amit a Szentírás mond, hogy mindenki vétkezett. Úgyhogy nagyon érdekes ez az egész vita meg minden. Én azt mondom, hogy ezzel a mai igével összefüggésben, hogy tegye mindenki a saját dolgát. Itt azt mondja Pál apostol, hogy mindenki, aki csinálja ezeket a dolgokat, egyik így, a másik úgy, mindenki az Úrért teszi. Tehát az azt jelenti, hogy Istennel megbeszélve, Isten előtt átrágva a dolgokat, hogy most én ezt azért teszem, azt meg azért nem teszem. És fordítva. És ezen kívül tehát két különböző aspektusa van a dolgoknak. Az egyik kérdés az, hogy hogyan, a másik pedig az, hogy miért. És ezt is a hit és tudomány témakörében szoktuk körbejárni a nagyobb hittanosokkal, hogy öreg hiba volt, meg ma is az, hogyha szembe állítjuk a különböző tudományos elméleteket a hittel, mert azok nem egymással szemben állnak, hanem egymást kiegészítik, mert nem az a feladata a tudománynak, hogy arra a kérdésre adjon választ, hogy mi értelme van az életnek, hanem hogy hogyan jött létre. És a Bibliának, a vallása, a kereszténységnek nem az a feladata, hogy arra keresse a választ, hogy hogyan jött létre az élet, hanem hogy miért vagyunk. Mi a célja az életünknek. Ez két különböző aspektus. És a migráció is ilyen. Hogyan kezeljük ezt az ügyet? Ez ugye nyilván mindig az ország vezetőinek a feladata, hogy megfelelő módon biztosítsák az itt élő embereknek a normális életét. A másik kérdés, hogy miért vannak itt? Nyilván voltak olyan lelkészek, meg vannak is, akik elhivatást éreztek, hogy közébük menjenek és hirdessék az evangéliumot, akár szavaikkal, akár azzal, hogy segítették őket különböző módon. Mondjuk, ahogyan az oltár előtt igében volt szó, hogy börtönben voltam, beteg voltam, eljöttetek, meglátogattatok engem. De ez két különböző aspektus, és nem szabad egymással szembeállítani. Egyébként is azt gondolom, hogy nagyon sok vita, ami akár ezzel kapcsolatban, akár az LMBTQ dolgokkal kapcsolatban jön, mesterségesen generált viták, nem az a kérdés, hogy számunkra, hogy hogyan alakul ki, de hát erre is megvan a tudományos válasz, és mint aki tanultam erről, meg is tudnám válaszolni azt, hogy miért alakulnak ki ezek a problémák, amikor nem tud valaki azonosulni a saját nemével. Itt nekünk az a kérdésünk, hogy miért van ez a jelenség? Mi a cél? Ugye ezek akár a népvándorlás, akár az LMBTQ kérdések, mind-mind fájdalmas dolgok. Fájdalmasan érinti az emberiséget. A problémákról szól, hogy bajban van az ember Isten nélkül. Hogy a fájdalomnak, a szenvedésnek az a célja, hogy Istenhez fordítson. Hát ez a miértre a válasz. Mert higgyük el azt, hogy egyik falu sem örülne annak, és azok sem örülnének, akik mondjuk pártolják azt, hogy jöjjenek be emberek más országból. Azok sem örülnének annak, hogyha mondjuk az üresen álló laktanyába befogadnánk 500 embert. Én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy az azzal jelentkező nehézségeknek itt bárki is örülne. Tehát ezért mondom, hogy ezek mesterségesen generált problémák, és mert az igazi probléma nem az, hogy azokat az embereket hogyan fogadjuk be. Az igazi kérdés az, hogy a mellettem ülő embert hogyan fogadjam be. Azt az embert, aki a szomszéd utcában él, azt az embert, aki a szomszédomban él, na ezek a problémák. És ezért mondom, hogy ezek mesterségesen generált problémák, amelyek elvonják a lényegről a figyelmünket. Vagy lehet, hogy az egyik embernek a testvérét nehéz befogadni. Na jussunk el oda, hogy mindenki elfogadja a saját családtagját, mindenki elfogadja a saját gyerekét, minden gyerek elfogadja a saját szülőjét. Na ezek a problémák. Mert hogy azt mondja az ige, hogy megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Isten. És nekünk Isten előtt kell meghajolni. És eljön az idő, amikor meg kell nekem is, és akit nem fogadtam el. Vagy fordítva, aki engem nem fogadott el. Mindenkinek Isten előtt kell. Mert hogy az ítéletet nem mi fogjuk hozni, ugye mindaddig, amíg egymás fölébe akarjuk helyezni magunkat, addig mi próbáljuk az ítéletet hozni, de azt mondja, hogy mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, tehát nem ülhetünk bele az Isten ítélő székébe. Mi előtte állhatunk csak. És ezért a másiknak az elfogadása az azon múlik, hogy mennyire élem át azt, hogy én elfogadott ember vagyok. Na ez az ítélethozatalnak a lényege. Ugye ítélet az helyretételt is jelent. Tehát, ha tudom, hogy Isten helyretett engem, segít, hogy lepotyoljanak azok a foltok rólam, mert hogy értékes vagyok, ő teremtett engem. Ne az nézzem már, hogy a másik ember mit gondol rólam. Tehát, hogyha sikerül ebben előrelépni, na akkor fogom tudni elfogadni a másik embert is, akit az Isten is elfogadott. És ez gyógyít. Emlékeztetett rá a gyülekezet egyik tagja, hogy ugye arról beszéltem az egyik vasárnap, hogy az a probléma a pszichiátrián, hogy nem a beteget, hanem a betegséget akarják gyógyítani, hogy nem az embert, hanem a betegségét akarják kezelni, és akkor hát mondja, hogy ő megjárta a pszichiátriát, nem is tudom, hogy hány hétig kellett benne feküdnie, szorongásos depresszióval került be, és azt mondta, hogy hát na az egy félelem volt neki, hogy a szomszédos kórteremben, a zárt osztályon, hogy szabályosan féltek attól ők, hogy mi történik körülöttük. Vagy amikor kezébe vette a gyógyszernek az ismertetőjét, és rájött arra, mert le van írva feketén-fehéren, hogy hát bizonyos embereknél a depresszió elleni gyógyszer súlyosbítja a depressziót. Hát nem könnyű dolog így gyógyulni. És hogy semmilyen pszichoterápia, beszélgetés, mert arra nincs idő, nincsen kapacitás. Nem azért mondom ezt, hogyha ha esetleg hallja, vagy nézi majd valaki, aki a pszichiátrián dolgozik, tehát ez semmiféle számonkérés nem akar lenni. Ezek a száraz tények, hogy nincs idő, hihetetlen sok beteg, hihetetlen nagy leterheltség, és a másik az, hogy nem is tudom kezelni a beteget, az embert. Nem tudom. Hogy nem tudom gyógyítani. Az Istentől jön a gyógyulás. Na szóval ezt mondta ez a gyülekezet tagunk, hogy ez neki nagyon félelmetes tapasztalat volt, és hogy amikor kikerült, és elkezdett gyógyulni, vagy elkezdett dolgozni, akkor gyógyult meg. Persze lehet, hogy nyilván, hogy ez szükség volt esetleg erre a megpróbáltató élményre. Nagyon bonyolult nyilván minden összefüggés. De az biztos, hogy az gyógyít bennünket, hogyha átéljük, hogy elfogadott az Isten. Csak ő tud gyógyítani. Én ezt hiszem. Azzal fejezem be, hogy Jézus azt mondja, hogy ő megvált a bűntől, most hadd fogalmazzam így, hogy ő megfoszt a bűntől bennünket. Megfoszt bennünket ezektől a foltoktól, ezektől a matricáktól, megbélyegzéstől, vétkeinktől. Mi megpróbáljuk ráragasztani az emberekre a matricákat. Megpróbáljuk megbélyegezni a másik embert. Megpróbáljuk a bűnöket ráolvasni a másik emberre. Sajnos az ellenkezőjét végezzük, mint amit az Isten. Jézus pedig megfoszt bennünket a bűneinktől, és így gyógyít. Isten segítsen abban, hogy minél többször menjünk el Élihez, és halljuk meg, hogy mit üzen nekünk, hogy leessenek ezek a foltok, és így éljük át reménység vasárnapjának az üzenetét, hogy az Isten ítélete azt jelenti, hogy értékesek vagyunk, fontosak vagyunk neki, mert ő alkotott bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megalkottál, és hogy továbbra is fontosak vagyunk neked. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem hisszük, hogy te meg tudsz szabadítani azoktól a bizonyos foltoktól, bűnöktől, vétkektől, amelyek letérítettek bennünket rendeltetésünk útjáról, amelyek segítik az igazi identitásunkat, Isten gyermeki identitásunkat megtalálni, megélni. Kérünk, hogy segíts bennünket, és segíts abban, hogy tovább tudjuk adni, hogy te vagy az orvos, akihez mehetünk. Amen.